Drága testvéreim, bizonságtételem alap igéjét apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből olvasom, amint az imént hallottuk is. A második vers, második rész, második, harmadik és negyedik verséből Isten igéjét fennállva hallgassuk. Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Kérem a gyülekezetet, foglaljon helyet. Úgy gondolom, hogy a szentlélek személyét nem könnyű megfogni. Az Atya személyét talán könnyebb, a fiújét is, a Szentlélekkel egy kicsit nehézségben vagyunk. Az Atya személyét talán azért, én ugye Duna mellékről, illetve falvakból jöttem, gyermekkoromban is édesapám mindig vidéki, falusi lelki pásztor volt, és tudom, hogy ott a Teremtő Isten nagyon fontos volt. Az a Teremtő Isten, akit megtapasztalhattak akkor, amikor a földet művelték, a vetésben, az aratásban, a munkában, a munkából való megállás, megpihenés idején, a természeten való rácsodálkozás, a természetre való rácsodálkozásban. Teremtő Istenünk, édesatyánk nékünk, hatalmas vagy, irgalmad nagy, ismerjük ezt az éneket, szeretjük is. Szóval az Atya Isten ilyen értelemben megfogható, megragadható. Aztán a fiú Isten, aki testet öltött, aki eljött emberi testben, hogy emberi nyelven mondja el az embernek az öröm üzenetet, hogy van bűnbocsánat és örök élet, szintén megfogható. Szeretjük is mindazokat a történeteket, amelyek az Új Szövetségben arról szólnak, ahogy ő beszél, tanít, gyógyít. De szentlélekkel olyan nehézségben vagyunk. Szimbólumokat ismerünk csak, a tűz, a víz, a galamb, és folytathatnám tovább. Nem könnyű megfogni, és pontosan ezért, vagy valószínűleg ezért lehetséges az, hogy még a keresztények között is a szentlélekkel kapcsolatban sokféle vélemény van, vagy sokféle hozzáállás, talán ez a jobb szó, ha ezt mondom, hogy hozzáállás van. Mindenki elfogadja, hogy Szentlélek van, és itt van közöttünk, vigasztaló pártfogóként. De vannak, akik azt mondják, hogy a Szentlélek olyan erejű munkája, vagy olyan értelmű munkája, mint akkor, a kitöltetésekkor volt, az első pünköstkor, ez ma már nincs így. Ma már nincs így, akkor szükség volt rá, hiszen nem volt még írott ige, amit összefogva bibliaként olvashattak volna, tekelcsek voltak, proféciák voltak. De azóta itt van a kijelentés a számunkra. Vannak-e, akik túldimenzionálják a Szentléleknek a személyét és a munkáját? És többet látnak benne, mint amit kellene látni az Atya és a Fiú munkájában. Nyilván egyik sem helyes. Hol lehet hát a helyes út? Én azt gondolom, hogy a felolvasott ige szakaszban megtalálhatjuk a megoldást. Mert a Szentlélek megtapasztalható külső képpen is, külső jelei is vannak az ő jelenlétének, munkájának, és belső képpen is. És mindegyik nagyon-nagyon fontos, így együtt összességében. Az első, amit kiemel az ige, és amit hallottunk is most két alkalommal is, az az, hogy hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből. És a következő versben pedig, hogy valamilyen lángnyelvek jelentek meg, amelyek szétoszlottak a tanítványukra. Ez azt jelenti, hogy füleikkel hallhatták, és szemeikkel láthatták a Szentlélek jelenlétét. És nem csak a tanítványok, mert mondhatnánk, hogy jó, persze, mert a tanítványok olyan szinten voltak az Istennel való kapcsolatokban. Nem csak, mert azt írja az ige később, hogy azok, akik összesereglettek, összejöttek, 6. versben, amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket. Amikor a zúgás támadt, és ez azt jelenti, hogy nem csak a tanítványok hallották, és nem csak azok a zsidó kegyes férfiak, akik ott voltak jelen akkor Jeruzsálemben, hanem a sokaság is. Hallani lehetett, és látni lehetett a Szentlélek munkáját. Hallani a szélvihar hangját, és látni, ahogy tűzben megérkezett és szétoszlott a tanítványokra. Mert hogy ez volt az a pillanat, a felhatalmazás pillanata, amikor a tanítványok, akikben tűz gyulladt a Szentlélek drága tüze, apostolokká lettek. Felhatalmazást kaptak, és elkezdték azt a szolgálatot, amiről azután szól az Új Szövetség többi része, de leginkább az apostolok cselekedeteiről írott könyv. A következő, amit látunk az igében, hogy azonnal megjelentek a Szentlélek belső munkálkodásának a jelei is. Azonnal. Nem csak külső képpen láthatták, hanem a belső, belül elvégzett, emberi életekben elvégzett munkájának a jeleit is. Megteltek Szentlélekkel, ezt a kifejezést használja az ige. Megteltek Szentlélekkel, és két nagyon fontos dolog történt. Az egyik az, hogy különféle nyelveken kezdtek el beszélni. Olyan nyelveken, amit azelőtt nem beszéltek, olyan nyelveken, amit azelőtt nem tanultak. A Szentlélek ajándékaként. De az Isten ajándékai, drága testvéreim, soha nem öncélúak, hogy csak úgy vannak, nem tudjuk, hogy miért. Amikor különféle nyelveken kezdtek el beszélni az apostolok, az azért volt, az volt a célja, hogy az a sokféle népből valók, akik ott voltak akkor Jeruzsálemben, a pártusok, a médek, lehetne sorolni, mindegyik a maga nyelvén értette azt, amit ők mondtak, a bizonyságtételüket. És ez volt a megdöbbentő. Azért kezdtek el különféle nyelveken beszélni, hogy mindenki értse az Isten üzenetét, az Isten ígéjét. És a másik, ami a belső munkának a külsőleg látható jele volt, az Péter prédikációja. A második rész szinte végig arról szól, hogy Péter mit mondott, szó szerint mit mondott. Végig vezette az Ószövetségből, az Úr Jézus Krisztusról szóló proféciákból magát, az eseményeket, amik Jézussal történtek. És azzal kezdte, hogy az, akit ti nem fogadtatok el, és megfeszítettetek, és elkezd róla beszélni. De az egy dolog, hogy elkezd beszélni és prédikálni. Ebben még olyan nagy dolog nincsen. Bárki megteheti ezt. De a megrendítő és a döbbenetes az volt, hogy az igében az van, hogy szíven ütötte őket, amiket hallottak. Hogy azt a sokaságot, akik hallották, szíven ütötte mindazt, amit hallottak Jézusról. És egy vágy indult el a szívükben, hogy megkeresztelkedjenek. A megkeresztelkedés egy külső látható jele, jegye volt annak, hogy nem akarom azt az életet élni, amit eddig éltem, hanem az Úr Jézus Krisztusban, az Isten fiában való életet akarom élni, ahogy Pálnál olvassuk később. Nem tanult Péter prédikálni. Nem volt egy nagy rétor. Nem volt semmi olyan, ami ez alatt a várakozás ideje alatt, amíg Jézus mennybe ment, és a rákövetkező 10 napig valamiféle gyors talpalót végzett volna, hogy olyan hatásos legyen a prédikációja, a bizonyságtétel, az ige hirdetése, hogy ilyen tömegeket mozgasson meg. egyetlen egy dolog történt. Megtelt szent lélekkel, és olyan erővel szólt, olyan hatékonyan szólt, hogy az emberekben, a számára idegen emberekben elhatározás szült. Istennel élni, megkeresztelkedni, és vele maradni. Beszéltünk akkor arról, hogy a Szentlélek megjelenésének voltak külső érzékszervekkel is megtapasztalható jelei. Az imént beszéltem arról, hogy a belső, amit elvégzett a Szentlélek, a belső munkának is voltak jelei. És van még egy harmadik rész, amit én az igében olvastam és megértettem. Ez pedig az, hogy ezeknek a jeleknek, az Isten szent lelke munkájának a jeleire volt egy válasz. Érzelmek szintjén megjelent válaszok. Hadd olvassam fel ezeket a kifejezéseket. Megteltek Szentlélekkel, és ezek után a következőket olvasunk. Megdöbbentek, csodálkoztak, tanástalanul kérdezgettek. Amint az előbb mondtam, amit ezt hallották, szíven találta őket, szíven ütötte őket, azaz ma úgy mondanám, hogy megrendültek. Aztán kitartóan részt vettek ezután a közösségben és az imádságban. Aztán felajánlások történtek, amikor a vagyonaikat ajánlották fel. Aztán áldozathozatalok történtek. És olvasunk még örömről, dicséretmondásról és dicsőítésről is. Mind ebben a részben. És persze a másik oldalon is megjelent másfajta érzelem. Gúnyolódtak, és félelem támadt a szívükben. Drága testvérek, a Szentlélek munkájának, a Szentlélek jelenlétének vannak jelei, és arra reagál valahogy mindegyikünk. Kell, hogy válaszoljon az életünkre. De közömbösen és közönösen nem mehetünk el mellette. És nem is arról van szó, hogy egy fellángolás volt ez, hogy elég csak egy fellángolás, hogy szeretem az Istent, oly sokak életében volt. Aztán ez a tűz elaludt. De a tűz nem azért van, hogy elaludjon. Isten az ő tüzét, a szent lelkét nem azért engedi a mi életünkben, hogy aztán szépen lassan elhamvadjon, hanem hogy lángoljon. És a lángolásnak megmutatkozó jelei kell, hogy legyen az életünkben. Miért van szükség arra, hogy újra és újra az ige azt írja, hogy megteltek Szentlélekkel, vagy később, amikor Pál kérdezi, hogy vettétek-e a szent lelket? Miért kell ennyit foglalkozni ezzel? Azért, testvérek, mert az Istenhez való fordulást, a megtérést, ez kell, hogy kövesse. Megtelni Szentlélekkel. A megtérés az az, hogy átadom az életemet Istennek. Meglátom a bűneimet, és nem akarok azokban a bűnökben élni tovább, és elfogadom a bűnbocsánat ajándékát és az örök élet ajándékát. De én azt láttam és azt tapasztaltam a saját életemben is, hogy a megtérés egy nagyon nagy ajándék, de ha csak ebben maradok, akkor egy idő után kiégett, besavanyodott, örökké panaszkodó, ítélkező és elégedetlenkedő keresztényé válok. Aki állandóan küzd saját magával, harcol saját magával, és igazi öröm, igazi áradó békesség olyan kevés az ember életében. Kell, hogy a megtérést kövesse az a folyamat, amit úgy hívunk, hogy megszentelődés. Kell, hogy kövesse, hogy megtölt az Isten szent lélekkel. A megtéréskor ott van már a szent lélek, az életemben, de hogy teret engedjek neki, hogy betöltsön, hogy megteljek vele. Nagyon jók ezek a szavak, ezek a kifejezések az igében. Hogy mind több legyen bennem a Szent Lélek. Ez szükséges. A megtérés is lehet kétféle. Vagy egy folyamat, amikor eljutok a végére, hogy akarom az életemet Istenbe, az ő kezébe helyezni. És lehet akár egy eseményhez kötni. Én egy eseményhez tudom kötni. Egy balesethez. Más arról számol be, hogy hogyan éltette szép lassan meg, ahogy vizsgálta az igét. És a megtelés a Szentlélekkel, vagy a betöltekezés a Szentlélekkel hasonlóképpen lehet egy folyamat. És lehet egy eseményhez kötni. Sok mindent lehet a Szentlélekkel kapcsolatban szólni, mondani, gondolni. De az biztos, hogy elmenni a pünkösd mellett csak úgy nem lehetséges. Hogy egy szép történet, milyen jó volt akkor az első keresztények, milyen szeretetben voltak együtt. Ébredés volt, gyógyulások voltak, csodák voltak, de az akkor volt. És ma a Szentléleknek nincs akkora ereje. Nem igaz? Nem igaz, testvérek? A saját életünkön kell, hogy tapasztaljuk, hogy ez nem igaz. Nem akadályozhatom az Istennek a munkáját. Nem húzhatok határt, hogy a Szentlélek ma ezt teheti, akkor azt tehette, ma meg ezt teheti. Talán a kétkedés több a szívünkben. Talán a hitetlenség több a szívünkben. Talán ragaszkodunk dolgokhoz, ahelyett, hogy engednénk, hogy a Szentlélek átvegye a területet az életünkben. Befejezem, testvéreim. Lehet a Szent Lelket elfogadni, vagy elutasítani, de határt szabni neki nem lehet. Ő az a személy, aki az Atya és a Fiú. Ő az a személy, aki azért jött el erre a földre, nem emberi testben, mert az emberi testnek meg vannak a határai, a Szentléleknek nincs emberi teste, nincsenek határai. Ma itt van, jelen van, munkálkodik bennünk. És sok ezer kilométerre ugyanezt teszi, vagy gyógyít, vagy tanít, vagy valaki éppen most ért meg valamit az igéből. Az sem azért van, mert olyan okosak vagyunk, hogy mi felfogjuk az igének az értelmét, hanem azért, mert a Szentlélek munkálkodik bennünk, és megérthetjük a titkokat, az Isten üzenetének a titkait. Boldog ember az, aki engedi, hogy a Szentlélek munkálkodjon benne, úgy, ahogy ő akarja. Boldog ember az, aki nem mondja, hogy eddig és nem tovább. Aki kitágítja, engedi kitágítani a határokat. Aki engedelmes. Boldog ember az, aki a Szentlélek hívja és várja. Adja az Úr, drága testvéreim, hogy a mi gyülekezetünkben várjuk őt, hívjuk őt, engedjük, hogy elvégezze akadálytalanul, határok meghúzása nélkül az ő munkáját. Ébredjen bennünk az ő ismerete, a szeretet által, az Isten békessége által, és az öröme által. Amen.